Színkép.
Színpad.
Színkép.
Színpadkép.
Színpad. Színpad.
Színpadkép.
Színkép.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Szabó Péter, a legismertebb magyar Gordonka művészek egyike, számos zenei verseny, a Román Nemzeti Verseny, a Mark Neukircheni Nemzetközi Verseny díjazottja, és Genfben a Zenetudósok Nemzetközi Szövetségének kitüntetését is elnyerte. 2002-ben a Gramofon magazin magyar klasszikus díját, az év legjobb magyar komoly zenei előadója díjat is megkapta. Szólistaként olyan rangos európai zenekarokkal lép fel, mint a Salzburgi Kamerata Akadémika, Magyar Rádió Zenekara, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Budapesti Fesztivál Zenekar, és olyan kiváló karmesterekkel dolgozott együtt, mint Yehudi Menuhin, Fischer Iván, Vásári Tamás és Péter Kajsné. Világhírű művészek választották kamarapartnerül, többek között Kocsi Zoltán, Till Fellner, Pierre Laurent, Aymar, Szabadi Vilmos, Alexander Longrich, Krausz Adrien és Yuri Bashmet. 1996-ban Takács Nagy Gáborral és Várjon Dénessel közösen megalakított a Takács Várjon Szabó triót. Szabó Péter rendszeresen vezetett mesterkurzusokat az Európai Mozart Akadémián, alapította Vég Sándor, számos felvételt készítette a Hungaroton, a Naxos, az Elektrekord, a BBC megbízásából. Ezeken Beethoven, Haydn, Pleyer, Chopin, Liszt, Dohnányi, Kössler, Mohr, Goldmark, Rózsa, Lajta, Tétény műveit rögzítette. Kamara zenei és szóló repertoárja a reneszánsz daraboktól napjaink zenéjéig terjed, művészi elkötelezettsége, hogy széles közönséggel megismertesse a magyar és nemzetközi csellóirodalom ritkába játszott remekeit. A Sinfonietta Pannonica Ensemble dalapítója és művészeti vezetője, amely együttes 6 előadásból álló Brahms kamaraműveit megszólaltató koncertsorozata nemrégen fejeződött be az Urániában. Szabó Péter a Fesztivál Zenekar szóló csellistája, a Zeneakadémián a Fesztivál Zenekar előadásában Bruckner Sinfonietta csendült fel. Szabó Péterrel először erről a műről beszélgetünk. Számára mit jelent ez a zeneszerző, akit elég ritkán hallunk?
Hát Bruckner nagysága számunkra, előadó művészek számára ez kétségtelen. Mi annyira tisztelünk egy ilyen monumentális életművet, amit Bruckner élete folyamán alkotott. A nagy közönség számára ez nagyon érdekes, hogy például az ízlés mennyire befolyásolhatja egyes történet elmi korszaknak az ideológiája. Ezt azért mondom, mert hát a Bruckner életmű 40 éves kora után kezdett el komponálni, amikor ugyanis már fel volt vértezve egy fantasztikus tudással.
Egy nagyon rejtőzködő és egy nagyon visszahúzódó ember volt, én önbizalom tehát, hiányos.
Hát én ezt nem így mondanám, hogy önbizalom hiányos volt, hanem azt se lehet mondani, hogy befolyásolható volt, de nagyon sok művét pontosan azért írta át, mert a barátai javasolták, hogy írja át. Ugyanakkor ő egy fantasztikusan makacs ember is volt.
Tehát ő nem volt bizonytalan az ő tehetségében?
Abszolút, hanem egyszerűen arról van szó, hogy egy fantasztikus igényességgel komponált. És az a mester, akit őt szellemi atyának tekintett, az a legnagyobb mester volt, Beethovenről beszélünk, és ő Beethoven tanítványának mondta magát. Na most egy olyan korban élt ő, amikor a klasszikus szimfonizmus az kezdett szétesni. Az ő alkotásában ez a fajta folyamatos tépelődés az anyaggal és az igényesség és a kifejezésnek a színessége, hogy ez megnyilvánul, szóval ő nála inkább ez volt az irányelv az alkotásaiban.
Ugye ő is szimfoniákat alkotott, ugye nem 9-et, mert azt nem siker befejezni, de 8-ig eljutott.
Így van, mi a 8. szimfoniáját fogjuk előadni, és ez az utolsó szimfoniája, amit ő fejezett be. Az, hogy bizonyos történelmi korszakok mennyire próbálják ideologizálni egy más nagy embereknek és nagy alkotóknak a műveit. Hát az ő esetében ez fennforgott. Tulajdonképpen az életművet azt a halála után két ember javítgatta és bizonygatta a saját esztétikáját. A Bruckneri életműben két korszakot kell megkülönböztetni. Ugye az a két szimfónia a legsarkalatosabb az életében, a második szimfónia, aminek rengeteg variánsát kidolgozta, és a nyolcadik szimfónia. Na most ez a periódusa az életművének, ez úgy következett be, hogy a harmadik szimfóniája az megbukott. És hát utána teljes depressziós állapotba került, és a harmadik szimfónia után az történt, hogy a barátainak a jó szavára, ötleteire hallgatott. Feltételezik, hogy egyes barátok beleírtak a művekbe, és itt jön a képben a Ház nevű úriember, aki aztán a második világháborúban kompromitálódott, és 1944-ben ő gyakorlatilag befejezi az úgymond a Bruckneri életműben való javításokat, kiegészítéseket, hozzátolásokat, és ma két verzióját ismerjük a Bruckneri kompozícióknak, a házféle variást, és a ház után itt a novák félé. Na most itt az ízlések, pofonok és az ideológiai kérdések itt nagyon összecsapnak, hogy ki a, melyik az autentikusabb, hogy a házféle vagy a novákféle. Én elárulom, hogy mi a házfélét fogjuk játszani. És hát ez egy nagyon izgalmas történet, hogyha ebbe mélyen beleássuk magunkat, akkor a modernkori zenetudósok közül van egy amerikai zenetudós, aki eznek a problématikájával nagyon mélyen foglalkozik, és megpróbálja megkeresni azt a választ, hogy tulajdonképpen a Novák, ő azt mondta, hogy mindegy variánsa az X kompozíciónak az egy külön mű. Az egyik faszung az egy mű, és a másik faszung az is, tehát hogyha a 8. szimfóniának van 4 verziója, akkor gyakorlatilag 4 műről beszélünk. Na most ez egy kicsit a laikus számára elvontan hangzik.
Én meg egy kicsit zavaró szeretni tudni, hogy mit hallgat.
Igen. Így van, fesztiválzenekar koncertjén a házféle faszungot fogja hallani a nagy közönség. Én ezekben az esetekben mindannyiszor azt mondom, hogy egyszerűen hallgatni kell és szeretni kell.
Ön mit szeret benne?
Nézze, hát az a tapasztalatom, hogy egy ilyen nagy alkotónak az övrje, az annak el kell telnie legalább 150 évnek, amíg
közönség számára beérik.
És amikor lehullnak ezek a mindenféle rendszernek az ideológiájával megpakolt elméletek.
Mindenféle színekkel való festések.
Így van. Na most ez befolyásolja a laikus közönséget, de minket nem tud. Tehát itt arra gondolok, hogy Bruckner-t egyértelműen a fasizmus alatt a fasiszták ki akarták sajátítani. Tehát mint Wagner-t kisajátították, Bruckner-t is ki akarták, és akkor megpakolták egy ilyen álpompával, egy álharsánsággal.
Ideológiai mögöttessel.
Így van. És akkor ez egyes előadó művészeket is befolyásolt, hogy akkor bombasztikusan kell játszani, nehézkesen, pompázatosan. És én itt utalnék arra, hogy azért Brucknernek a gyökerei nem ilyenek voltak. Ez teljesen a Bruckneri világtól távol áll. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy nagyon egyszerű és nagyon tehetséges embert, aki ül egy szobában, egy gyertya mellett és komponál.
Van, vagy orgonál.
Vagy orgonál, és közben van egy nagyon egyszerű származása, tehát azt a szót, hogy paraszti, ezt nem szeretem használni, mert én azt szeretném mondani, hogy egy nagyon egyszerű és egy nagyon lelkileg nemes környezetből jön, és akkor ennek az embernek a dolga megpakolni, és akkor egyes nagy előadó művészek, valóban nagy karmesterek, hadd ne soroljam a neveket, és akkor előadták ilyen álpompával. Nem, egyszerűen kell hozzányúlni. Az én véleményem az, hogy az a vonal, ami Beethoven, Schubert, úgy kell hozzányúlni, mint Schuberthez. Egy olyan gyengétséggel, annyira finoman rajzolva, és annyira nemesen, és akkor nem lesz baj a dologban.
Világhírű Gordonka művésszel beszélgetek. A Fesztivál zenekar szólamvezetőjével. Hogy akadt a hangszerére, és erről a művészi pályáról is?
Hát muzsikus családból származom, édesapám ő zeneszerző volt, zenetudós karmester, és édesapámnak a tanárai, ők mind Kodály növendékek voltak. Tehát az a fajta igényesség és szellemiség, amit édesapám képviselt Erdélyben, az nálunk noblesse oblige volt, ahogy mondja a francia, tehát nekünk jobbnak kellett lenni. És az a fajta gondolkodásmód, hogy egy muzsikus akkor teljes, hogyha nagyon sok minden fele érdeklődik, tehát nem csak a hangszere és csak a hangszer és csak a hangszer, hanem érdekli a zenetudomány, esetleg tud komponálni és azzal is foglalkozik. Tehát mi így voltunk nevelve, tehát nekünk ez volt a természetes, és hát ebbe születtem bele. Most ez néha előny, néha hátrá. Tehát abban az esetben, amikor az ember lehet, hogy túl képzett, és esetleg olyan művészi konfliktusok adódnak, hogy más nyelvet kell beszélni. A lényeg, hogy én nekem fantasztikus szerencsém volt az életemben azzal, hogy a század legnagyobb muzsikusaival dolgozhattam együtt.
Még mielőtt a század legnagyobb muzsikusaival dolgozott, azelőtt a hangszerhez hozzá kellett jutni, ki kellett képeződni, és a hangszerrel kellett egy életutat bejárni a különböző pódiumokon és mestereknél.
Ez így van. Hát akkor hadd kezdjem az életemnek a sötétebb korszaka, ugye a családunk a Ceausescu diktatúrának a eljárásai miatt költözött át Magyarországra. És azt is el kell mondjam, hogy a Ceausescu diktatúra az nem volt egy kultúrapártoló diktatúra. Írtották tűzzel, vassal, és egy ilyen szalámi módszerrel, aminek megvolt a retorikája, szüntették meg folyamatosan a színházakat, a filharmóniákat. Tehát egy ilyen fokozatos elsorvasztási módszer volt. És hát azok az emberek, akik ebben éltek, itt beszélek az írókról, Sütő Andrásról, zeneszerzőkről, előadókról, de valahogy mindenki még jobban dolgozott, tehát alkotott. Nem süllyedt egy olyan depresszióba, hanem megpróbálta azzal a lélekkel élni az egész diktatúrának a folyamatát, hogy ennek egyszer úgyis vége lesz. De mi 88-ban költöztünk át Magyarországra, és édesapám a szombathelyi főiskolán lett professzor, és hát én gyakorlatilag friss diplomásként kerültem ki Kolozsváról, és hát én előtte már jóval ismertem Kurták György tanár úrt, a Mező tanár urat a Zeneakadémiáról, és úgy gondoltam, hogy én visszairatkozom, tehát akkor még nem voltak ezek a doktorátusok, meg a mindenféle...
A bolognai szisztéma,
nem,
igen.
Nem a bolognai, más meg, volt. Igen, hanem a lél. Úgy éreztem, hogy én még szeretnék ővelük találkozni sokat, és tanulni tőlük, és akkor visszairatkoztam a Zeneakadémiára, és akkor annak az elvégzése után, hát gyakorlatilag mint másoddiplomás, az Országos Filharmóniához kerültem ösztöndíjas szólistaként.
A hangszer, az természetes volt?
Zongorázni kellett, 4 évesen. Hát otthon természetesen volt zongoránk, és a zongora tanárnőm kislánya, ő csellózott, és a zongora órák alatt a csellója az a zongora alatt pihent, és én hát egy ilyen nagyon eleven emberke voltam, és hát abban a pillanatban, hogy a tanárnő elfordította a tekintetét, én abban a pillanatban a zongora alatt voltam, és pengettem a csellót, mert az úgy érdekelt. Akkor ez ment úgy 1/2 évig, és akkor azt mondta a zongora tanárnő édesapámnak, hogy te Csaba, ezt a gyereket annyira érdekli ez a csellót, az mert tanuljon csellózni is. Akkor így lett, hogy párhuzamosan tanultam a két hangszert, csak hát akkor megint ugye belép a politika az ember életébe, hát Romániában abban az időben nem volt ilyen, hogy 2 szakra lehet felvételizni, a karmesterszakokat, azokat az összeset megszüntették, az intézeteknek az elsorvasztása volt, plusz működött a numerus clausus is, hogy mondjam. Igen, tehát hogy hány magyar és hány román diák tanul az egyetemen, és hát természetesen abban az évben egyetlen egy hely volt a Kolozsvári Zeneakadémián cselló szakra, és kellett dolgozni.
És akkor ezt szívesen fogadta, vagy pedig azt mondta, hogy csak bekerüljek?
Nem, hát az igazság az, hogy én sok mindent szerettem volna tanulni, tanulni, tehát, de nem lehetett. Tehát én szerettem volna karmesterképzőt elvégezni, szerettem volna a zongorát, de hát nem azt mondták, hogy itt egy hangszer van, kész, és
de nem nyújt mellébb.
Nem. Tehát én imádom a hangszeremet, tehát csak én egy ilyen nagyon eleven ember vagyok, és más is érdekel, tehát nem csak az, de én imádok mindent, ami zene. Tehát ha csellózni kell, az persze az egy fantasztikus dolog. Ha kamarazenét kell játszani, az is egy fantasztikus.
Mikor érezte azt, hogy igenis, ez lesz az élet útja?
Nem volt ez kérdés számomra. Hát én először a színpadon éreztem, kiskamasz vagy fiatal kamasz voltam, hogy valami nagyon különleges dolog. Tehát ahhoz az ember kell, hogy kezelje ezt a hangszert valamilyen szinten, hogy valahogy el tudjon mélyülni, vagy az a zene, amit játszik, az átjárja, vagy megérintse annyira, és azt át is tudja adni a közönségnek. Tehát ez akkor éreztem, hogy ez valami nagyon különleges dolog, ami nem valami nem földi. Tehát nem tudtam akkor megfogalmazni, de azt éreztem, hogy az annyira közel van az a zene, amit játszok, és azt, hogy ezt játszhatom a közönség előtt, hogy ezek nem normális dolgok.
Nem földi. Nem csak földi dolgok.
Igen, tehát ezek nem reális dolgok. Ez egyfajta lelki azonosulás a zenével, a hangszerrel. Tehát akkor éreztem, hogy én nem mondom azt, hogy néha nem szerettem volna elmenni a barátaimmal focizni, amikor kamasz voltam, de arra mai napig, hogyha összetalálkozom velük, akkor mondják, hogy hát Péter, hát annyit hívtunk téged focizni, de soha nem jöttél.
Itt a Zeneakadémián, a legmagasabb szinten, és akkor beindult egy művészkarrier.
Ez úgy történt, hogy 93-at írtunk, és akkor az Országos Filharmóniát megszüntették, mint intézményt. És ugye ez számomra, ez egy nagyon nagy csalódás volt, mert én már láttam azt, hogy egyfajta rendszer az, hogy tudja leépíteni a kultúrát. És én akkor azt mondtam, hogy én nem fogom végignézni még egyszer ezt, hogy valami leépül. És hát ugye az Országos Filharmónián hát az ország legnagyobb művészei, Siff András, Jandó Jenő, Kocsis Zoltán, Alice Ferenc kamarazenekar, a Bartók van, tehát lehetne sorolni, ők ott teljesítették a szolgálatot.
Az Országos Filharmónia szervezte az egész országban, nem csak Budapesten, a zenei életet.
És nekünk fiataloknak az volt a dolgunk, hogy volt évi úgymond 12 szolgálatunk, és nekünk azt teljesíteni kellett, amit örömmel is teljesítettünk. Akkor, amikor ez felmerült, ez a dolog, sőt nem, hogy felmerült, hanem az intézetet ugye felszámolták, akkor arra gondoltam, hogy Nyugat-Európába kell menni. És akkor a Vég Sándornak, ő Salzburgban élt, és hát a Kamerata Akademikának volt a karmestere és művészeti vezetője, és az egyik kollégám említette, hogy lesz próbajáték szóló csellistai állása. És akkor azt mondtam, hogy elmegyek és kipróbálom magam. De igen ám, de időközben a Kocsis Zoltán is és a Fischer Iván is említették, hogy a fesztivál zenekar az állandósulni fog, és hogy itt nem kell egyébbel foglalkozni, csak a zenével, és hogy maradjak. És akkor kialakult ez a két lakiság, hogy itthon is dolgoztam, és Salzburgban egy félállást láttam el a Kamerata Akadémikánál. Hát ugye mellette egyéb más tevékenység is, tehát itt kamarazene, Takás Nagy Gábor, Várjon Dénessel, zongorás triót alapítottunk, akkor a szóló koncertjeim, szóval egy fantasztikusan intenzív élet, de hát én nagyszerűen éreztem ebben magam. És hát az a fajta igényesség és az a fajta munka, morál, amit Fischer Iván kialakított a fesztiválzenekarnál, az a világon nagyon kevés helyen van. Ugye nem nagyon találkozik az ember ilyen dologgal a világon, és erre nagyon kell vigyázni. Tehát ez egy olyan érték, amivel csak egy dolgot lehet támogatni. Kész. Mert egyszerűen ez a zenekar, ez most nem azért, hogy a kollégáimat dicsérjem, hanem egyszerűen, hogyha szétnézünk a világba, és én játszottam egy ideig a Frankfurti Rádiózenekarban, mint meghívott szóló csellista, a Világzenekarban, a Solti György, amit alapított, ott is játszottam, és én tudom, hogy a világ zenekaraiban milyen a munkamorál, milyen az a fajta igény, ahogy hozzányúlnak a művekhez, és ez a dolog, ami a fesztivál fesztiválzenekarnál van és működik, erre csak vigyázni lehet.
Azért tud ilyen színvonalon működni, ilyen igényességgel működni, mert igényes és nagyon tehetséges művészek alkotják a tagjait, és azok a tehetséges és képzett művészek muzsikálnak együtt.
Természetesen ez így van, de azok között a művészek között is ki kell alakuljon egyfajta kommunikáció. Tehát itt most nem verbálisra gondolok, hanem egyfajta művészi.
Ez, hogy együtt. Igen.
Tehát azt, hogy hogyan játszunk együtt, mit játszunk együtt, és mi az a kifejezés, amivel mi azonosulni tudunk. Tehát ezek egy színvonal fölött vannak már. Természetesen, hogyha lefordítva Barcelonából kiveszem a Messit és a mit tudom én kicsit, persze, akkor nem lesz Barcelona, de ott is van egyfajta olyan gondolkodásmód és együtt, amitől ők a Barcelona, s más csapat meg nem az.
Fesztivál zenekarral dolgozik, de hát szóló karrierje is volt, mint cselistának, Mikának közel, Mirának közel.
Én, amit szólistaként letettem, az egyfajta olyan hiánypótló munka, amit nem szeretném, hogyha most öntelten szólna a dolog, de más nem csinálta ezt. Itt annó volt a Hungarotonnak is egy olyan politikája, hogy olyan...
Mint lemezkiadó volt a Hungarotonnak.
Igen, tehát a lemezkiadóról beszélünk, hogy olyan szerzőknek a műveit is megmutatni, akik kevésbé ismert, vagy bizonyos oknál fogva, legyen az politikai, hogy mondjam, a nem fontos dolgoknál fogva, valami miatt az életmű nem került annyira a figyelembe vagy előtérbe. És akkor én teljesen azonosultam ezzel a dologgal, mert teljesen átéreztem, hiszen édesapám élete is körülbelül arról szólt, hogy ő a saját szellemiségének dolgozott és a saját igényessége szerint, és aztán, hogy most az életműből mit játszott, annak, vagy nem játszanak, vagy mit adnak ki, melyik könyvet, ez kevésbé volt fontos. Tehát ő nem volt egy ilyen törtető alkat, aki állandóan azt akarta, hogy minden nap tőle menjen bármi, hanem ő szerényen bement, és reggeltől estig dolgozott. Most én ezzel a mentalitással, hogy valakinek a művei nem annyira ismertek, de viszont értékes zene, és azt meg kell mutatni, ezzel a koncepcióval én teljesen azonosultam, és akkor hát elkezdődtek az olyan műveknek a repertoár árba való vétele, ami azt jelentette, hogy egy bizonyos ideig játszottuk, és akkor utána felvettük ezeket a műveket, mint például Dohnányi.
Akkor, amikor még nem volt.
Még fekete listán volt. Tehát azt mondták, hogy Dohnányi közösséget vállalt. Mindenki ismeri az igaz történetet, hogy Dohnányinak milyen szellemisége volt, és micsoda fajta zsenialitása, és hogy az a fénykép, ami készült egy bizonyos alkalommal, az egy teljesen véletlen, és hogy szorították ki Dohnányi az átlag művészek, és miért kellett elmennie az Egyesült Államokba. És 93-ban, amikor ez felmerült, azt mondtam, hogy az első felvételünk nekünk Dohnányi lesz, és Lajta László. Tehát a másik olyan szerző, ugye? Na és akkor ezek a dolgok így folytatódtak. Én aztán a Vég Sándornak a hatására ugye nagyon elkezdett érdekelni a bécsi klasszicizmusnak a kora. És itt gondolok Haydn tanítványokra, és akkor abból születtek a Pléjel cselló versenyeknek a felvételei, amit így elmondva 3 másodpercben, ez nagyon könnyű, de hát akkor az azzal járt, hogy egyszerűen a kéziratok, tehát nem volt se okott a világon, csak könyvtárban. Akkor meg kellett kutatni azt, hogy mely könyvtárban van. Akkor már működött az, hogy az Európa nagy könyvtárai, azok már filmre vették ezeket a kéziratos anyagokat, és azokat kellett kikérni. Valóban például egy cselló versenynek az anyaga az a Bécsben Musikvereinnek a könyvtárában volt, és az például teljesen kéziratos anyag volt, tehát az nem volt semmire átmásolva. Akkor de hát össze kellett gyűjteni, 5 cselló verseny volt, hál' Istennek 4 volt Párizsban, 1 volt Bécsben, viszonylag egyszerű volt az életem. No, de aztán miután megvolt az anyag, abból kellett csinálni partitúrát, mert ugye abban a korban úgy ment ezeknek a műveknek az eladása, hogy ment a szerző a hón alatt a partitúrával, ahova megérkezett, ott szétírták a stimmeket, és játszották. Na most a partitúra volt olyan, ami el volt veszve teljesen, tehát gyakorlatilag meg kellett fordítanom.
Össze kellett gyűjteni szólamokat.
Így van, azokat ki kellett javítani, artikulációt, stb. Tehát egy ilyen, hát az 5 cselló versenyel az, hogy összeálljon a zenekari anyaga, hát az a másfél évet töltöttem el. És akkor utána ugye meg kellett tanulni zenekar. Tehát ez egy hosszú folyamat, ezeknek a kéziratoknak az előásása. Tehát ez egy külön zenetudományi munka, amit ezt más emberek szoktak csinálni, nem az előadók.
Tehát, hogyha más nem, kinek
én
fontos.
Én hogy nekem ezt meg kell csinálnom.
Akinek fontos, az...
Így van. És akkor utána jött a, úgy megint a bécsi klasszicizmusból Johann Baptist Van Halnak a három cselló versenye. Hát az is, de fantasztikus kalandokat él meg az ember, és én ezt mindegy ilyen nyomozó, olyan élményeim voltak. Hát...
Említsünk élményeket.
Igen, hát például a Musikverein könyvtárába, amikor betoppantam, és akkor mondtam, hogy hát én tudom, hogy itt van ezen a polcon, a 412 per A polcon, ott kell legyen egy Pléjel cselóverseny, és akkor így nézett rám a könyvtárigazgató, hogy ez az ember honnan jött a Marsról, hogy elvonult, és akkor azt mondta, hogy hát ő ezt nem adhatja ki. Kérdeztem, hogy miért nem adhatja ki, mivel hát ez nem egy magány könyvtár, tehát nem tilthatja meg. No, és aztán hát szó-szót követett, lényeg az, hogy meg kellett találjuk hozzá azt a fajta szálat, ami egy emberi szál volt, hogy a barátja kérte meg, hogy ezt mégis adja ide nekem, mert... És akkor természetesen ezért hát volt egy díja, ennek kimásolták, és aztán elsimult, de nem értettem azt a fajta gondolkodásmódot, hogy miért ne tegyük közzé. Tehát 200 évig itt lapult a polcon, akkor most hadd, játssza már ez a fiatal ember.
Az, hogy ilyenek a polcon vannak, ezt honnan lehet tudni?
Tehát manapság most már vannak ilyen digitális, tehát a könyvtárak azok nagy részük kezd a világban, ilyen 70%-ig feldolgozzák most már ezeket az anyagokat, és akkor vannak ilyen digitális központok, ahonnan az ember ezeket az információkat meg tudja szerezni. A baj most már nem is a nagyokkal van, mert van a nagy könyvtárak, azok például a New Yorkban, a New York Public Library, ahol például Emmanuel Moore kéziratok vannak, és hát kevesen tudják, hogy az Emmanuel Moore, ő egy magyar zeneszerző volt, kecskeméti születésű, és hát Pablo Casasnak a nagy barátja, és hát egy részletem nagyszerű zenét írt. Azt, amikor a Public Library-be elmentem, és kértem, hogy akkor három testőr jött mellém, fehér kesztyűs kézzel, nekem nem volt szabad hozzáérnem a partitúrához, és ők lapoztak, én bólintottam, és akkor ő lapozott. Tehát ilyen dolgok is vannak, aztán van. Volt olyan élményem, hogy például egy kis angol könyvtárba Londonba bementem, és akkor azt mondták, hogy hát a Moore életmű az úgy lent van a pincébe, hát egyszerűen nem volt még feldolgozva, nem hogy digitalizálva, hanem döbbenetes módon, és akkor kinyitok az egyik kotát, és akkor bele van, becsúszva van egy Prokofjev levél, és akkor szóltam, hogy hát azért mégis a Szergejt ki kellene venni, Moore, mert ugye ez egy fantasztikus élmények ezek. Ugye, hát ugye az a legegyszerűbb, hogy bemegyek a kotta üzletbe, megveszem a kottát, és kiteszem, és játszom.
Tehát az előadó művész az így választ, hogy keres magának olyan műveket, amiket szívéhez közel álló?
Így
vagy
van.
Mert ön az, aki kikeresi azokat a műveket, amiket előad?
Így van, tehát engem ez motivált valami módon, tehát az, hogy most a, mit tudom, a Dvorzsák cselóversenyt 500-szor előadni, az is egy feladat, mert akkor mindig meg kell keresse magában az ember azt az inspirációt, hogy akkor ez mindig éljen a közönség számára. És
hát mert azt 500-szor is úgy kell előadni, nem?
Így van, de hát az a közönség nem tudja.
Lehet 500-szor úgy előadni valamit?
Nézze, vannak előadók, akik biztos, hogy csinálják ezt. Én nekem volt egy fantasztikus beszélgetésem az Alfred Brendellel, akitől megkérdeztem, hogy ő életében három alkalommal vette föl az összes Beethoven szonátákat. Egyet fiatal korában, egyet középkorban és egyet idős korában. És akkor megkérdeztem tőle, hogy tudtad azt megtalálni, azt az utat, hogyha összehasonlítom a fiatalkori felvételt az időskorival, fantasztikus, hogy mennyire más. De ugyanakkor a középsőt is, tehát hogy fantasztikus, hogy mennyire más, és mennyire igaz ugyanakkor mind a három felvétel, amit készített. És akkor megkérdeztem, hogy találod meg azt a fajta inspirációt, hogy nem kötődsz olyan dolgokhoz, amiket már egyszer átértél, vagy megcsináltál. Mert ez a művészet halála, én szerintem, amikor hát játszom úgy, mert az úgy jó volt. Tehát ez nem. Mindig annak az alkotásnak a varázsát azt meg kell próbálni átélni. Tehát az a szenvedély, ahogy Beethoven komponált, hát tudjuk, hogy néha olyan állapotba került fizikailag, és annyira fölment a láza és a vérnyomása, hogy így a vödör vizet azt öntötte magára, hogy lehűtse a lelkét, mert ez nem a teste volt. Tehát amikor elválik a lélek az anyagtól. Tehát, és akkor azt mondta Brendel, hogy elővettem egy teljesen új kottát, amiben egyetlen egy bejegyzésem se volt. Tehát a régi bejegyzéseit a kottából azt eltette, és akkor vette teljesen új anyagot, és amikor lehetősége volt, akkor elment, és a kéziratot nézte meg. Na most azokból fantasztikus inspirációkat lehet meríteni. Tehát egy kéziratból, és hát főleg Beethovennél ez olyan, amikor az ember, nem tudom, az emberiség egyik legnagyobb kincsét veszi kezébe. És valóban csak ezt lehet csinálni. Tehát amikor az ember olyan darabot játszik, soha, tehát azt most, hogy a fesztivál zenekar, és ez a nagy művészeknek az ismérve, hogy így nyúlnak a művekhez.
Felelősség, hogy megszólaljanak mindig azok a klasszikusok, amelyek a közönség számára fontosak, meg izgalmasak, meg érdekesek, meg a közönség igényli. Hát nem lehet Dvořák nélkül létezni. Akkor ugyanakkor önben megvan ez a fajta kereséskutatás, hogy olyan művek is elhangzanak, nem csak kortársak, hanem 200 évvel ezelőtti alkotóktól is, ami felfedezés.
Az, hogy például én elkezdhettem azt, hogy fölvenni, hogy játszani egyszer koncerteken, de az, hogy fölvételen rögzíteni Dohnányit, Lajtát, Liszt Ferencet. Tehát a Takács Nagy Gáborral, Várjon Édessel, amikor a Liszt trióinak a felvételére készültünk, akkor is az volt a motiváció, hogy előttünk senki nem nyújt hozzá a világon, tehát senki nem vette föl. Tehát itt nem az, hogy beszélhetünk előadói hagyományokról, mert egyszerűen egy olyan anyagot kapott a kezébe az ember, ami iránt felelősséggel tartozik. És az az élmény, az fantasztikus volt, hogy például a Liszt trióknak a felvételén elkészült a felvétel, és akkor körülbelül egy hete lehetett a piacon, de én szerintem még egy hete se volt a piacon, tehát Magyarországon még nem lehetett kapni. És akkor éppen Londonban jártunk, és az Alfred Brendelhez mentünk el mindhárman, mert megkértük, hogy hallgasson meg minket, és hát fogadott a mester, és soha nem fogom elfelejteni, az ő gyakorló szobája a házában, az ajtóra ki van írva, hogy Kirche, tehát templom. És akkor ott fogadott minket, és akkor fölnyolta a könyvespolcra, és levette a mi friss, ropogós felvételünket, és letette az asztalra. Na most ez a fajta intellektuális érdeklődés, művészi alázat, ezek erősítenek, és akkor mondta, hogy hát fiúk, meghallgattam a felvételeteket, és akkor ez és ez a véleményem. Ezek fantasztikus dolgok. Tehát az, hogy nekem ezek a dolgok megadattak, én egy dologban bízom, hogy a fiatalok ezt a fajta mentalitást ezt követik. Tehát, hogy mindig nyitott szemmel, lélekkel a fiatal művészek úgy járnak a világba, és nem csak beállnak egy bizonyos sávra, és akkor azon mennek, és akkor vagy elfáradnak idő előtt. Tehát mindig valahol szét kell nézni, hogy mi történt 200 évvel ezelőtt is, mondjuk. És én nagyon bízom, hogy ha már mondjuk ezeknek a Player Cello versenyeknek a felvétel, ez 20 éve történt, és hát ugye aztán kiadtam, tehát a Buzzy and Hawksnál jelent meg a kottanyag, és hát abban bíztam, hogy azért nem kell elteljen 18 év, ami eltelt, hogy valaki más is fölveszi, vagy foglalkozik vele. Reménykedem.
Szólamvezető szólista. Mikor egyedül áll ki, és amikor egy ilyen fantasztikus együttes tagja.
Az előadó művésznek kommunikálnia kell. Tehát ez most teljesen mindegy, hogy milyen szerepben játszik. Kommunikálni kell. Tehát szólistaként is az ember kommunikál a kollégákkal. Tehát az is egyfajta közös produkció. Mert hogyha az ember különállóként kezeli ezt a dolgot, és akkor azt mondja, hogy hát csak az ego működik, az nem, tehát ha nincs alázat benne, nincs a kollégákra való odafigyelés, akkor az nem jó az a koncert, tehát az abszolút nem jó. Ugyanaz van a kamarazenében is, hogyha vannak ilyen elhidegült együttesek, hogy most már a, mit tudom én, 25 éve együtt játszanak, és akkor már nem nagyon szeretik egymás társaságát, és akkor az se jó. Tehát mindig kommunikálni kell. Akkor szólamvezetőként, ugye ott van egy felelősség, hogy van a szólamom, amiért felelek. Tehát én felelek ahhoz, hogy mindenki a maximumot hozza ki magából. Hát ezt Stanislavski mondta, hogy a gondokat, az emberi gondokat, az ki kell hagyni a fogasson, és föl kell akasztani a kabáttal együtt, és amikor bemegyünk a színpadra, akkor nincs olyan, hogy fáj a fejem, fáj a fogam, nem nyílt ki a virág a kertbe, hanem az van, hogy van Beethoven, van Bruckner, tehát ez más. És hát ott van ugye a karmester, akivel szintén kommunikálni kell. No, de szólistaként is kell vele kommunikálni. kiszolgálni. Tehát az a fajta szerep, hogy én vagyok a szólista, aztán ő majd lekísér, ez nem jó. Ezt felejtsük el, mert akkor nem lesz egy közös szellemi produkció. Tehát akkor lesz egy kerek egész a dolog, hogyha egymás gondolataira érzékenyek vagyunk.
Mi az, amit szeretne előadni még? Koncerteken azt Fischer Iván határozza meg. Mi az, amit ön szeretne?
Hát én alapítottam egy ilyen kis együttest, tehát az is a Van Hal produkció révén jött létre, a Sinfonietta Pannonicát, és hát azon belül egy olyan együttes is működik, ahol az együttesnek a legkiválóbb tagjai játszanak, és hát ez egy nagyon nagy öröm számomra, mert a múlt évadban az Uránia Nemzeti Filmszínház befogadta ezt a produkciót, vagy ezt az ötletet, és hát itt megint egy kicsit visszamegyünk a történelembe, hogy akkor tulajdonképpen az Uránia az azért épült, hogy egy ilyen Gesamtkunstot a pesti polgárok művelődésére.
Dománytulák.
Így van. Ugye, na most hát elődeink azért nem voltak buta emberek. Ezt egy picit most felélesszük ezt a gondolatot. Én most azt mondom, hogyha valaki jó előadást szeretne, zenei előadást hallgatni, az jön a moziba. Tehát tavaly megcsináltuk a Mozartnak és Beethoven összvonós ötösét, előadtuk. Ez 4 koncertnek volt a sorozata. Az idén Brahms került terítékre, és hát a Tég Brahms sorozat címén, ami 6 koncert vagy át, előadtuk Brahms kamara zenének a jó nagy részét. Tehát kivéve a vonós négyeseket, azokhoz én nem nyúlok, azért nem nyúlok, mert azt meghagyom a vonós négyeseknek. Igen, de minden, ami nem vonós négyes, ahhoz igen, abszolút Brahms által leírt hangokat játszunk, és
olyan hangszerekkel.
És azokkal a hangszerekkel, amire a szerző elképzelte. Na most itt ugye ez egy borzasztó nagy repertoár, és az utolsó koncertre hagytam a szóló darabokat, ami azt jelenti, hogy a 2 Gordonkára írott szonátáját, Gordonka zongorára, az émot F-durt, és akkor meghívtam a hegedűművész barátomat, hogy ő is játszon el egy hegedű szonátát, mivel én nagyon szeretem a hegedű szonátákat is, és nem csak én szeretem, hanem azok fantasztikus művek, de hát egy estébe ez fért bele. Persze szerettük volna ezt is egészé tenni, azt, hogy mind a hegedű szonáták, mind a cselló szonáták azok megszólaljanak, de ezeket egy este nem lehet megszólaltatni, vagyis lehetne, csak akkor el kell osztani úgy, hogy a közönség ne fáradjon ki. Az utolsó elitű koncerten eljátszottuk mind a 3 zongorás triót, amit hegedű, Gordonkára és zongorára írt, és én szerintem jövőre, jövőre is már gondolkozunk, hogy mi legyen. Szeretnék elindulni egy olyan sorozattal, ami a nemzetek zenéjét bemutatja. Tehát itt gondolok arra, hogy Dvorak, Smetana, akkor Schubert, tehát valahogy...
Sibelius.
Igen, például... Így van. Tehát rengeteg. Na most ez a baj, hogy úgy szeretnék válogatni, hogy mindenki számára érdekes legyen, és ez a válogatás a tapasztalatom szerint egy kis időt vesz igénybe, mert meg szoktam kérdezni az ismerőseimet, barátaimat, hogy ti mégis mit szeretnétek hallani, mert az, hogy Brahmsot mindenki szereti, én számomra az egyértelmű, de például a franciákkal, tehát a francia zenével, ami még érdekes módon még Magyarországon nincs olyan nagy kultusza a hallgatásának. Tehát itt ugye az, hogy az operába is kellene, hogy menjen egy-két francia szerzőnek az operája, de...
Igen, de hát mit tudom én, egy Delibes?
Hát igen, hogy időnként előfordul, de nem az, hogy van. Na most igen, szóval itt valóban egy ilyen kutatás kell a közönség soraiban között, hogy ki mit szeretne hallani. Hát egy ilyen 6 koncertes sorozatban gondolkodunk ebben a pillanatban, úgyhogy meg kell szerkeszteni, hogy szép legyen, jó legyen. Úgyhogy ilyen feladatok vannak. Hát aztán a nyáron tanítok Belgiumban, Brüsszben.
Köszönöm.